Ez itt a DevTales 239-es nagy húsvéti kisadása, húsvéti after. Ma velünk van Gyuri.
Sziasztok.
És én Róka vagyok. Sziasztok.
Ez a húsvéti after ez eléggé érdekesen hangzott. Ilyen húzos volt a húsvét?
Hát egy kicsit sokáig tartott így a felvétel szempontjából.
Na, mert?
Képzeljétek el, az történt, hogy húsvét talán másnapján vettük volna fel az adást, sőt, fel is vettük, majd a április 1-ére való hivatkozással a technika megviccelt minket, és hús, elveszett. De hogy úgy, ahogy még nem is láttam ilyet, tehát hogy nem megrongálódott a fájl, hanem egyszerűen nem létezett.
Igen, de, és amúgy, amikor írtad nekem először, akkor én full azt hittem, hogy ez te akarsz engem becsapni, hogy akkor most ez eltűnt, és utána realizált bennem, hogy ez nem április 1-i tréfa.
Ja, ott egy kicsit kétségbe estem, hogy mi történhetett. De aztán elengedtem, persze.
Ilyen is kell.
Úgyhogy most második felvonás, csapó 2.
Így van. És az első mindig jobb, vagy a második mindig jobb, mint az első, úgyhogy.
Na akkor nézzük a második hírünket, ami az első lesz most.
Igen, az az első lesz. Az pedig az, hogy
az Apple mindig túlárazza a termékeit. Igaz?
Hát ezt nem így fogalmaztam volna egyébként, meg lehet, hogy közel nincs nagyon ehhez a téma az, amiről fogunk beszélni, de...
Olyan, hogy is nem.
De igen, így is lehet fogalmazni. Na, de akkor nézzük meg konkrétabban, hogy mi a helyzet. Egy kínai fejlesztő a App Store-ba dobott egy olyan alkalmazást, egy olyan kamerára épülő alkalmazást, ami támogatja, hogy a térbeli felvételeket, tehát a térbeli videókat, az a spatial videókat nem csak 1080p 30 fps-ben, hanem 1080p 60 fps-ben és 4K 30 fps-ben is fel tudja venni az iPhone felhasználó. Igazából itt az az érdekes, hogy a gyári beállítása, tehát a gyári alkalmazással lehetséges ez az 1080p per 30 fps, és az alkalmazás ez kicsit jobban kiterjeszti ezt a képességét a hardvernek, és ez az alkalmazással unlockolni tudjuk ezt a nagyobb felbontást, illetve magasabb FPS számot is. Így kibekkelve gyakorlatilag a gyári korlátozást, ami természetesen csak szoftveresen van benne.
Miért csinált volna ilyet az Apple, hogy a saját nagyon szuper, és akkor mondjuk azt, hogy nem túlárazott, de hogy azért megkérik az árát ennek a hardvernek, meg rajta futó szoftvereknek is. Tehát, hogy ebbe az ökoszisztémába egy olyan komponens tett bele, ami bénább, mint a lehetőség.
Uh-huh, igen, hát igazából ez már nem az első, hogy ilyen történik, mert itt van egy elég komoly helyigénye ezeknek a felvételeknek, tehát hogy jelenleg, ami 1080p per 30 fps mellett veszünk fel, az nagyjából 130 megabájtot foglal percenként, tehát könnyen be tudja telíteni egyébként a memóriáját, és utána meg az iCloud tárát is a felhasználónak. Tehát valószínűleg itt egy olyan lehet korlátozás oka miatt itt az Apple-nél, hogy ez ugye 4K felbontáson 30 fps-ben, ez már azért sokkal többet foglalna, mint 130 megabájt percenként, és azért ez nem egy jó felhasználó élmény, hogy felveszel egy 15 perces videót, vagy mondjuk egy 10 perces videót, és már is amúgy ott van több giga tárhely, amit gyakorlatilag elhasznált a videó. Szóval szerintem mindaddig, ameddig valamilyen szinten itt is egy ilyen kicsit jobb tömörítési eljárás nem sikerül bevezetni, vagy hatékonyabb felvételt, addig szerintem ezt nem véletlenül kapcsolták ki hardveresen, és az valószínűleg ez lehet az oka én szerintem, mivel történt már ilyen egyébként alacsonyabb tárhelyen rendelkező iPhone-oknál, hogy ott nem lehetett ilyen nagyon magas felbontásba felvételt készülni, pusztán ezért, mert nagyon gyorsan gyakorlatilag betelik a tárhely.
Na jó, de hogy tehát egyrészt egy kis kiigazítás, hogy nem hardveresen, hanem szoftveresen van ez a korlát, hiszen ez a kínai gyártó is meg tudta így kerülni, tehát úgy, hogy saját szoftvert készített. Másik oldalról meg, hát hogy miért nem lehet akkor az, hogy a default beállítás a bénább felbontás, és a pro beállítás, meg gyakorlatilag egy figyelmeztetés után, hogy figyelj, most mindjárt betelik a tárhelyet, hogyha ezt itt bekapcsolod. Tényleg akarod? És akkor felelős tudatában mindenki eldöntheti, hogy mennyi tárhelyet akar fogyasztani a saját eszközén.
Igen, ez Ez két szempontból is amúgy érdekes lehet. Egy, hogy én, mint felhasználó nem szeretek látni ilyen figyelmeztetéseket, hogy úristen, fontoljam meg, hogy mi a helyzet, meg hogy akkor mi fog történni, hány giga fog beterülni, tehát hogy én azt akarom, hogy csak megnyom a...
Csak működjön.
Igen, igen, tehát ez kicsit, ez így szinte ellent megy annak, hogy ez a UI UX, ez hogy működjön, tehát engem megrémisztene ez, az biztos. A másik meg az, hogy azért nem biztos, hogy csak ez van a... Tehát csak ez az oka, amiért ezt nem lehet gyakorlatilag még használni a gyári szoftverben. Hát, hogy van más egyéb minőségbeli probléma még ott ennél a magasabb felbontásnál, illetve magasabb FPS-nél, amit még nem látunk, és valószínűleg azért is történt ez a szoftveres korlátozás, hogy ameddig azt nem fixálják, addig ez is okés.
Hát amire én tudok gondolni, hogy mivel több mennyiségű adat keletkezik, több mennyiségű jó művelet is szükséges ehhez, és az a rengeteg jó művelet esetleg elveszi más alkalmazások elől a sávszélességet, és akkor más alkalmazások a háttérben párhuzamosan nem tudnak olyan jól működni. Én még erre tudok esetleg gondolni, hogy valami más szinkronizálás esetleg megborulott a háttérben. Minden esetre nem értek egyet azzal, hogy megveszel egy hardvert, ami elvileg a tiéd, de gyakorlatilag meg nem tudod használni azokkal a szoftverekkel, amit szintén oké, hogy licenszeled, de hogy tehát azért adsz ki rengeteg pénzt, hogy ezt tud használni.
Aha, így van. Hát ez gyakorlatilag ez benne van ebben a Apple ökoszisztémában, hogy ezért szoktak ilyenek lenni, de nem csak itt, egyébként máshol is, tehát hogyha most megveszel egy autót, ugye most ez is valamilyen szinten így port kavar, hogy ugye most a szoftveres korlátozások ugye benne vannak, tehát hogy gyakorlatilag mondjuk, hogyha megveszel egy drága luxus autót, akkor neked akár még az üzleti modellt is rácsózhatja maga az autógyártó, hogy az ülésfűtést, vagy egyéb más ilyen extra szolgáltatásokat egy havi előfizetés formájában tudod unlockolni az autóhoz, vagy egyéb ilyen konfigurációkat, maga így a infotainment szempontjából, tehát hogy azért ez így benne van, és így próbálnak ezért egy új ilyen bevételi lábat növeszteni, hogy oké, megvan benne a hardveres képesség, viszont ugye a szoftveres dolgokat, azokat szépen fizess elő rá, hogy akkor ez meg ez van. Tehát ez máshol is vannak ilyen dolgok, hogy megveszed a hardvert, amire képes maga az eszköz, de hogy maga a szoftveresen még az le van korlátozva egyéb okok miatt, vagy az, hogy még nincsen teljesen készen, nem tökéletes, mint például mondjuk a Tesla esetében az önvezetés, vagy éppen valamilyen üzleti modell van mögötte, amiből szeretnének extra bevételt termelni. Úgyhogy ez így, ja, ez nem csak ilyen Apple specifikus, de ez így szokott lenni így a tech világban.
Hát én nagyon old school vagyok, és így felhasználói tekintetben ez nettó pénzlehúzásnak tűnik. És ugye beszéltünk arról az előbb, hogy mennyi sok adat fog majd betelítődni így a szinkronizált tárhelyünkön. Mit csinálhatunk ezzel a rengeteg adattal? Hát törölhetjük őket. Na, ehhez kapcsolódik, ez a törlési folyamathoz kapcsolódik a következő hírünk.
És végigmegyünk így a CRUD műveleteken ebben az adásban amúgy.
Hát meg volt a create, most jön a delete.
Igen, igen. És akkor hogyan kapcsolódik a delete művelet ehhez a témánkhoz, amiket hoztunk még mára? Hát úgy, hogy a Google bejelentette, hogy eleget tesz azoknak a jogi követeléseknek, miszerint szükséges az olyan felhasználók inkognitó módjában gyűjtött adatokat törölnie, amit eddig gyakorlatilag gyűjtött, viszont ezt mind név nélkül tette, tehát gyakorlatilag anonim adatokat gyűjtött akkor, amikor egy felhasználó az inkognitó módban böngészett. Ugye a Google állítása szerint ezek mind ilyen technikai adatok voltak, amelyeket anonim módot, tehát nem userhez kötve gyűjtött, és akkor most gyakorlatilag ezeket kell törölnie.
Tehát olyan technikai adatokra gondolunk, hogy mint például a geolocation, vagy az IP cím, vagy esetleg a böngészőnek a fajtája.
Ezek lehetnek technikai adatok.
Igen.
Mondjuk a böngésző fajtája az ugye...
Egyértelmű.
Hát egyértelmű lehet, vagy éppen olyan böngésző, ami a Chrome motorra épült, szerintem még az is benne van itt egyébként, de hogy igen, tehát valószínűleg ilyen technikai adatokra is lehet gondolni. Viszont hogyha ezek nincsen userhez kötve, akkor ugye ez kvázi kevésbé törvénysértői GDPR-na minden szempontból.
És most azt mondták, hogy hát ők persze örömmel törlik, miután ez bíróságra citálták?
Miutánra itt gyakorlatilag ezeket a klémeket megtették a felhasználók, ami egyébként mind mai napig is lehet, hogy ott tudom benyújtani ilyeneket, legalábbis így, amikor az adást felvesszük akkor, és ezek alapján egyébként arra következés jutottak, hogy ezt amúgy igazából nincs semmilyen olyan nagyon nagy törvénysértés, nem követték el, viszont szívesen törlik azokat az adatokat, azokat a technikai dolgokat, amelyek csak így keletkeztek így a használat során.
Aha, amikor nyitsz egy új inkognitó ablakot, akkor ez az ablak még figyelmeztet is a Chrome esetén, hogy a Chrome az nem fogja elmenteni a te böngészési előzményeidet, vagy a sütiket, amiket egy site kiállított neked, vagy pedig a site-nak az egyéb adatait, vagy azokat az információkat, amiket te formokba, ilyen online űrlapokba begépeltél. De ettől függetlenül még a websájtok azok látják, hogy te meglátogattad őket, meg esetleg adatokat gyűjthet a te munkáltatód, vagy az iskolád, attól függ, hogy hol használod ezt a inkognitó módos ablakot, illetve az ISP-d, vagy az Internet Service Provider-ed is adatokat gyűjthet a te böngészésedről. De hogy itt szó nem volt arról, tehát ezen a felületen szó nem volt arról, hogy itt még a Chrome, hát nem a Chrome, hanem a Chrome-ot készítő Google még ezeken felül adatokat gyűjt.
Technikai adatokat gyűjt, viszont ugye ez gyakorlatilag, amikor egy böngésző ablakot megnyitsz inkognitó módban, azért itt szerintem a usereknek a 99%-a belérte engem is, tehát hogy az most annyira kevésbé zavart, hogy most zavarna, hogy a Google az inkognitó, tehát az Google az nem userhez társadott adatokat még ilyen technikai szempontból gyűjt, tehát az igazából engem nem izgat, itt az inkognitó módot kvázi azért használnám, azért használom, mint user, mert hogy nem szeretném, hogyha azok azokat böngészett oldalak befolyásolnánk a keresési előzményeket. Ugye olyan szempontból is akár, hogy mondjuk milyen hirdetéseket kapok, vagy miket ajánl így a Facebook, vagy éppen a Google kereső algoritmus, amikor rákeresek valamire, tehát személyre szabott esetben, ugye azt szeretném kicsit elkülöníteni azok attól a profilomtól, amit egyébként használok, vagy munkára, vagy a privát életre, tehát hogy az erre akár jó, vagy egyéb más dolgokra, amikor el szeretném gyakorlatilag titkolni, ugye akár magam előtt, akár a gépet felhasználó más emberek elől, hogy egyébként miket néztem így az elmúlt órákban, napokban.
Magad előtt behunyod a szemed és kész.
Igen, tehát ami az inkognitóban van, az kvázi meg sem történt számomra.
Hát nem tűnik túl tisztességesnek ez a fajta eljárás, hogy így ilyeneket gyűjtött, meg az is egy ilyen kicsit, hát nem is tudom, hogy nevezzem ezt a dolgot, hogy akkor ők örömmel törlik. Miután beperelték őket.
Hát igen, örömmel törlik.
Nevetséges.
Egy szó, hogy egyébként nem nagyon fogalmazhat azt, hogy hát akkor bosszúsággal nagy duzzogva töröljük ezeket az adatokat. De, hogy ez azért szóval rosszul hangzana, vagy simán csak, hogy hát jó, akkor töröljük. Tehát hogy ennyit amiatkozni, de jó van, akkor cső, akkor töröljük, oké, és minden.
Na, cseszétek meg.
Tehát azért itt tehát, fel kell venni azt a diplomatikus, kedves hangnemet, amit ilyenkor szokás. És egyébként ja, tehát akik olvassák, azok meg azért itt ilyen szempontból szerintem, amit nem felhetnék a fókat, hogy akkor most hogy törlik meg, hogy nem törlik, hanem kész törlik, és akkor ezt egy ilyen jó kis közleménybe kiadták, vagyis a szóvivő jelentkezett ezzel, hogy akkor ezt szívesen kitörlik, és akkor így készen is van a dolog.
Kicsit arra hasonlít nekem, mint amikor Magyarországon bevezették, hogy most már nem tudom, hogy drága, vagy pedig nem is szabad ilyen egyszerhasználatos nylonzacskókat adni, csak úgy a vásárlás mellé, és akkor így a boltok azzal reklámozták magukat, hogy na mi annyira zöldek vagyunk, hogy a törvény határba lépése napjától, azt így nem kötötték össze, de hogy mi annyira zöldek vagyunk, hogy mi kivezettük. És pont akkor vezették ki, amikor hatályba lépett a törvény. Egész addig nem volt annyira zöldek.
Igen, ilyenkor az szokott még jó lenni, meg azt is láttam már, hogy már a törvény hatályba előtt ilyen pár héttel már megcsináltak, és akkor meg ugye az a mondás akkor, hogy mi már egyébként már eddig is alkalmaztuk ezeket, tehát legalább már eddig is zöldek voltunk, és amúgy ezt megcsináltuk már, mielőtt még ez kötelező lett volna, tehát hogy mi egy lépéssel a szabályozás előtt vagyunk.
Ja, hát a Google is egy lépéssel a szabályozás előtt van. És hogyha a Google gyűjt adatokat, akkor ki gyűjthet még vajon? Hát egy másik nagy szoftver óriás, például Microsoft. Ugye csomó eszközébe beépített mindenféle okosságot, például, amivel nagyon nagyot mentek, hogy az Office-ba beépítésre került a Teams. Viszont ezt megtámadták ilyen antitrust eljárás keretében, és akkor ennek a folyamányaként bejelentették, hogy na most aztán ők tényleg le fogják választani a Teams-et az Office 365 csomagról, és mostantól külön lehet ezt használni.
Igen, és maga a versenyügyi eljárást egyébként a Slack panasz alapján indították el, tehát még 2021-ben történt ez, hogy a Slack az egy másik, aki esetleg nem tudna, ez egy másik üzenetküldő, illetve hát ilyen vállalati kommunikációs, kollaborációs platform, így a Teams mellett. Itt viszont még annyi érdekes, hogy ugye mindkettő egy nagy cég birtokolja, tehát a Slack az a Salesforce megvette egyébként, tehát ugye már az ő vállalatukba tartozik. És ugye az ő panaszok alapján indult el ez az eljárás, és az volt ugye a fő probléma ezzel, hogy gyakorlatilag ugye a Microsoft a dominanciáját kihasználja azzal, hogy neki ugye nagyon sok szoftverrel fut a számítógépeken, és akkor itt most már ezt is hozzáadjuk, hogy a Teams is ott van, és akkor egyéb üzenetküldő, illetve kollaborációs ilyen kommunikációs platformok ugye kevésbé rúghatnak. No, de mert ha ott volt úgyis már az Office a gépeken, akkor már hozzáadjuk a Teams is, és akkor ez itt tök jó. Úgyhogy most az volt a cél, meg itt a mondás, hogy ezt külön kéne választani ettől a nagy csomagtól, és a Teams-et külön gyakorlatilag lehessen licenszelni.
Én már várom azokat a pereket, amik arról fognak szólni, hogy ugye most a Microsoft akár a Windows-ba is, de hogy az Office-ba is mesterséges intelligencia részeket tesz, tehát integrálja itt a, az OpenAI megoldása. Vagy például Copilot, így van. És hogy majd ezekkel kapcsolatban, hogyha másnak is lesz használható AI megoldása, akkor majd ők is fogják ismét perelni, és akkor majd egy ilyen, szintén ilyen 4-5-6 év múlva ki kell ezeket operálni belőle, hogy választható, telepíthető készletként lehet majd.
Igen. Vagy úgy, mint a böngészőt tudod, hogy be tudod állítani egyébként, hogy milyen olyan AI motort szeretnél használni alapértelmezetként, mint ugye tehát ezt akár simán el tudom képzelni, hogy ez pontosan úgy lesz böngészők esetében, hogy van ugye Microsoftnak is saját böngésző értelemszerűen, ugye az Edge meg az Internet Explorer volt.
Már mint ami a Chrome.
Igen, mert az Chrome motoron épül, igen, viszont ugye saját ugye szoftver, tehát egy saját felülete van az egésznek, tehát ezt is lehet úgy intézni, hogy ugye van egy default browsered, ugye van egy operációs rendszer, és azon felül ugye most, hogyha Mac-en vagyok, akkor én sem feltétlenül használok Safarit, tehát ez nincs ott kőbevésve, viszont az alapértelmezett az akár az, utána meg tudod változtatni ezt így simán, szerintem akár így lehet egy ilyen AI-os integrációval is, ami akár pár éven belül default lesz már itt a rendszerekben, hogy ki tudod választani, hogy milyen motort használjon, ami oké is lehet.
És akkor a Microsoft is örömmel teljesíti ezt a kérését a Slacknek, hogy külön szedik,
igen.
És egy kis arcú csapásként pont egy picivel olcsóbban adják. Így a külön
mint a Slack-et felhasználóként.
Igen.
5,25 dollár egyébként így az amerikai felhasználók számára havonta az új Teams, vagy hát ugye nem az új Teams, hanem a kicsomagolt Teams. A Slack pedig 6,75 dollár havonta.
Hát ügyesen beáraszták akkor ezt.
Igen, pont jól. Az adás elején beszéltünk arról, hogy április 1-én első alkalomból meg tréfált minket itt a technika az adás felvételével kapcsolatban, de nem csak az történt azért április 1-én, vagy hát április 2-án, amikor felvettük volna ezt az adást, hanem a különböző cégek is előálltak, illetve platformok is előálltak jó kis április 1-i tréfákkal, prankekkel, és egy évvel ezelőtti adásunkban pont összeszedtünk néhányat, tehát ezt most is megtennénk. És itt annyit mondanék itt előjáróban, hogy úgy tűnik, hogy már lehet, hogy a jövő, illetve a jövő év utáni adásunkban már erre nem fogunk szót ejteni, mert már kicsit csendesebb ez évről évre, itt az április elsőjei marketinganyagok, illetve marketingkampányok, tréfák itt a cégek tekintetében. Most már azért kevesebben hódolnak be ennek, illetve nem is olyan nagyszabású dolgokkal, mint ezelőtt.
Ó, de úgyis, ez szerintem csak korral jár, hogy idővel az ember így belelaposodik ebbe a dologba, és most már unalmasak az áprilisi tréfák, de szerintem fiatalabban ez teljesen még mindig menő, és még mindig viccesek ezek a dolgok.
Vagy lehet, hogy már annyira így, nem tudom, így idézőjelesen vicc lett így az egész mindenség, amit ugye posztolnak különböző social media platformok, lehet, hogy fel se tűnik valakinek már, hogy az április első tréfát
szeretne.
Amúgy ez is lehet, hogy ezért kicsit Itt én úgy veszem észre, legalábbis lehet, hogy az én buborékomban, de hogy azért itt a különböző vállalatok meg cégek azért úgy posztolnak, főleg Twitterre, vagy éppen Threadsre, mondjuk ez a kettő nagy, ami pont ilyen gyors, ilyen kis mini blog, hogy főleg azért ilyen vicces dolgokat tesznek ki, tehát nem nincs az a komolyság egyébként, mint ugye pár évvel ezelőtt, akár mondjuk Facebookon, vagy akár máshol, de hogy tényleg azért itt a Microsoft is, hogyha már arról beszélünk, ott nagyon sok vicces tartalmakat oszt meg. És
ja, és akkor vicces. Ehhez képest az április elsője már nem tudják überelni.
Igen, és szerintem lehet, hogy valami ilyesmi is lehet, hogy ugye bázis hatás, tehát a kontrasztot nézzük, hogy akkor itt amúgy igazából egész évben azért heti egy-kettő ilyen vicces, ilyen kis posztíromány azért belefér, vagy éppen mém, tehát azokat is most már előszeretettel tudják, hogy a TikTok megjelenésével ez még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy ott azért főleg a vicces videók azért mennek, és ezek a vállalatok is próbálják ezeket fölvenni. Tehát, hogy itt ezért is már, mivel gyakorlatilag egész évben 365 napon keresztül ez így működik, így nem biztos, hogy az április 1 az annyira nagy ötüt.
Akkor most komoly hangvételű üzeneteket kellene küldeni ilyenkor április 1-én, és az lenne a vicces.
Amúgy igen, ilyen fordított nap. Na de azért nézzünk meg egy-két dolgot, ami egy-két április 1-i idézőjelesen tréfát, ami vicces lehet mindenki számára. Az egyik, ami nekem tetszik, az a CD Projekt Red által kirakott poszt. Ugye a CD Projekt Red az egy lengyel nagy játékfejlesztő cég. Ők fejlesztették, aki esetleg nem ismerné őket, a Witcher sorozatot, illetve a Cyberpunkot is. És pont az utóbbival kapcsolatban tettek ki egy posztot, hogy mostantól 97.619 darab floppy lemezen ezt a játékot meg lehet venni, és aki még mindig szereti ezeket a régi unboxingokat, hogy akkor beteszi a lemezeket a gépbe, egymás után, amikor installálja föl, akkor ez most megteheti 97.619 alkalommal. Én még azért emlékszem rá, amikor 2009-ben a Call of Duty Modern Warfare 2 nevű játékot installáltam föl, akkor még ugye DVD lemezeken volt, és ott is volt vagy 4 vagy 5 vagy 6 darab lemez, amit egymás után be kellett tenni, és akkor úgy lett feltelepítve, ez nem digitálisan vettem meg, hanem tényleg akkor olyan hagyományosan, és egyébként megvolt annak a varázsa, viszont azért egy jó idő elment vele, hogy akkor most mondja, hogy akkor a következő lemez helyezzem be, és akkor elmentem valahova, mert 10 perc volt, és akkor utána úgy felejtettem, aztán még mindig csak a másiknál járok, tehát azért megvan a varázsa, de azért egy kicsit időigényes folyamat ez. Most már azért főleg digitálisan működnek ezek a dolgok.
Ugye ezek a floppy lemezek, ez a mentés ikon 3D-ben kinyomtatva,
igen,
ugye?
Igen, 3D nyomtatva.
Igen, igen. Na, ennek kb. Ilyen 15-25 gram a darabja, tehát hogyha ennyi sok lemezt szeretnénk megrendelni, akkor azt több kamionnal kéne kihozni, mert több tonna lenne. Igen, hogy lehet egy panelházba, fel se tudod vinni rendesen
mindent. Az biztos. Gondolod be ennek a szállítási költségének, meg a gyártási költségének ezeknek azért. Ez kemény, és hogyha mondjuk már arról beszélünk, hogy mondjuk van már mondjuk 1000 vagy 100 eladásom, akkor azért jó néhány millió, akár már később meg már milliárd floppit le kéne gyártani, illetve szállítani.
Viszont képzeld el, vannak olyan országok, ahol a törvényi szabályozás olyan, hogy megköveteli azt, hogy egy-egy törvénynek a dokumentációja az floppin érkezzen és legyen elmentve. Viszont ezeket a floppikat már nem igen gyártják.
És nem is lehet őket újraírni, ugye? Vagy lehet?
A floppit persze, azt tudod újraírni.
Oké. Látszik, hogy képben vagyok.
Hát az egy írható olvasható tár. Hát az ugye annyiban különbözik a MREV lemeztől, hogy nem egy ilyen nagyon zárt tokban van, hanem ilyen viszonylag laza kis műanyag tokban, illetve, hogy ahogy a neve is mutatja, hajlékony lemez, tehát ez tényleg ilyen hajlékony lemezkéből áll, és akkor ez ilyen mágneses elven tárolódik rajta az információ. Tehát egy jó képességű mágnessel nagyon jó le tudod formázni ezt a lemezt mélyformázással.
És akkor valahol ez még mindig kötelező, hogy ezt használják.
Igen, igen, igen. Hogyha jól tudom, Japánban.
És hát pedig amúgy pont ott nem hittem, hogy az.
És vannak külön minisztériumok, amik előjárnak már benne, és akkor ők különböző felhős megoldásokba tudják tárolni az adataikat, de vannak olyan minisztériumok, ahol még nem ért el a szabályozás, és nekik még a meglévő törvényi kötelezettségnek kell megfelelni, és akkor flopping kell archiválni a dolgokat.
Egyébként erre valamilyen szinten tudok kapcsolódni, mert hogy amikor még én csináltam a szakdolgozatomat, akkor nekem pont nem, de akik például egy programot készítettek, tehát egy szoftverprogramot készítettek a szakdolgozat mellé, azoknak be kellett adni ezt CD lemezen, ez ilyen 2018 környéke. Tudok valamilyen szinten emiatt kapcsolódni, mert azért ezt én is ismerős, hogy ezt így kell megcsinálni, és lehet, hogy már azóta ez változott, de hogy már akkor is, tehát 2018-ban is azért már lemezt, tehát CD lemezt már egy nehezen lehetett kapni, meg hogy amúgy nehéz olyan gépet is találni, ami ezt írja is, tehát hogy főleg azért már.
Hát a mai gépekben nincs ilyen is, fajta cserélhető meghajtóra lehetőség. Igazából a memóriakártyák azok teljesen kiváltottak mindent.
Hát igen, meg a felelős megoldások, tehát igen, azért abszolút. Ezek így.
Mondjuk ilyen külső eszközt azért lehet kapni, tehát nekem is van külső CD-DVD íróm is, illetve floppy meghajtóm is. Az nagyon vicces, talán tavaly bekapcsoltam egyszer, és akkor azt a kis nosztalgikus hangot azért adta. Na de milyen tréfák voltak még?
A másik kedvencem a Tinder új álláshirdetése, ami Vice President of Ghosting néven tették közé. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a ghostolásnak az elnöke. Ugye itt, aki esetleg még nem találkozott volna ilyen jelenséggel, ez azt takarja, így szép magyarosítva, hogy amikor egy adott partnerrel beszélsz, akár Tinderen vagy más üzenetküldő rendszerem, akkor egy idő után, mondjuk a beszélgetés közepette, ignorálja üzenetedet, akár színen hagyott, tehát akár látja azt, hogy leláttam azt a üzenetedet, és nem ír vissza egy jó ideig, sőt, hát van, amikor már ugye azt jelenti, hogy már nem is ír már vissza soha, és ezt jelenti a ghostolás, és most gyakorlatilag erre szeretne a Tinder felvenni egy új kollégát, aki ennek a jelenségnek után, de nehéz ezt kielemezze, hogy ez miért történhet, főleg itt a Tinder platformon belül, miért van az, hogy ilyen esetben félbeszakad a beszélgetés. Erről kell majd reportálnia ugye a felsőbb vezetésnek is. Ugye ez egy gyakori jelenség a Tindernél, szóval nem csoda, hogy erre szeretnének fölvenni valakit. És hát szerintem akár ez be is illhet az ő üzleti politikájukba, tehát hogy lehet, hogy ez nem is volt teljesen vicc.
Tehát akkor ő az, aki kielemzi majd azt, hogy egy ilyen alakuló kapcsolatból miért tűnt el az egyik fél, vagy pedig arról is van szó, hogy esetleg átveszi a helyét. Tehát, hogy ne érezze rosszul magát az, akitől eltűntek.
Manuálisan átveszi a helyét, és akkor ő ír nevébe. Erről pont nincsen szó, de akár ez egy jó ötlet is lehet, és még szerintem azt is itt fölül lehetne itt vizsgálni, mert az is a feladata lesz ennek az új munkakört betöltő egyének, hogy ugye kialakítsa azt az infrastruktúrát, vagy azt az AI-os különböző gépi tanulásokon alapuló rendszert, ami kielemzi azt gyakorlatilag, hogy ez milyen esetekben történhet meg, tehát hogy nem az van, hogy most a manuálisan megnézi, hogy jó, itt akkor volt egy olyan, hogy nem tudom, lenne kedve találkozni holnap este, és akkor utána történt ott egy szín, és akkor automatikusan ez ki van elemezve, hogy már pedig ugye ez azért történt, mert hogy előtte a nem tudom, egy ilyen 5 üzeneten keresztül a kiskutyámról beszéltem, ami már kicsit uncsi volt, és akkor ezért történt az, hogy utána ghostolva lettem, és ez is akár egy jó feature lehet, hogy ezt odaadjuk, vagy a maga a platform biztosítani fogja a usereknek, hogy akkor most ez meg ez történt, és valószínűleg 60 vagy 70 vagy 80% esélye van, hogy azért hagytak ott téged, mert hogy túl sokat beszéltél mondjuk arról, hogy a kedvenc hobbid a horgászás, és a másik fél az annyira nem volt ezért oda, szóval ez simán lehet, hogy akár egy ilyen feature, hogy hasznos is lehet.
Hát most így, ahogy meséled, és ebbe az AI korba, ahol vagyunk, gyakorlatilag ez egy teljesen valid hírnek tűnik.
Igen, azért mondom, hogy tehát, hogy akár még egy ötletet is adtunk itt a Tindernek, szóval, hogyha ők majd hallgatják a podcastot valaki onnan, akkor akár ezt be is vezethetnék ezt a feature-t, szerintem ez hasznos lehet. A másik, amit még itt beszéltünk, és hogy már másodjára beszélünk róla, mert ugye említettük a kis bakit az előadásunk elején, az pedig az, hogy akár bekapcsolhatnék egy ilyen autopilotot is. Profilomhoz, hogyha nagyon meguntam a beszélgetést, mert akár annyi partnerrel egyeztetek, hogy azokat a fölösleges köröket egy betanult AI fogja helyettem elvégezni, amelyeket egyébként már elvégeztem 100-szor, hogy az alkalmazásomból az eddigi csevegési előzményeimet ezzel simán meg lehet ugye tanítani, és az alapján fog majd válaszolni nekem az újabb meccseknek, és így egy csomó időt meg tudok spórolni, és amikor ugye azt látja, hogy mondjuk esetleg nem tud mit válaszolni, vagy erre más input kéne, vagy úgy látja, hogy rizikós a helyzet, és ugye át kell venni az irányítás, mondjuk akár egy ilyen valós életben, egy ilyen fizikai repülő irányítás esetében, tehát amikor egy landoláson vagy ilyesmi, akkor azért ott fontos, hogy hogy a pilóta is ott legyen, és itt is így lehet, hogy akár mondjuk egy rizikós helyzet, vagy amikor mondjuk meg kell beszélni valami találkozót, akkor gyakorlatilag az AI az már nem fog tudni helyette megnézni, hogy mikor van rá idő, hogyha nem látja a naptárat.
Hát igen, egy naptár integrációval ez is megoldható.
Hát igen, csak azért lehet, hogy nem tudom, tehát lehet privát dolgod is, amit nem írtál fel a naptárba, és akkor azért ott egy ilyen check jó lenne, hogy figyelj, akkor le tudom szervezni holnap 8 órára ide meg ide a rendezvút. Tehát hogy azért ez persze lehet automatikusan, csak azért lehet, hogy azért van olyan dolog, ami konfirmálása, vagy csak lehet, hogy az lesz, hogy akkor azt mondta, hogy persze sima, az esetek 90%-ban, az jó, hogyha van egy ilyen kontrollod is azért.
Képzeld el, hogy amikor már az AI is ghostingol, hát azt is ott hagyja a fenébe. Igen. Én ezzel nem vagyok hajlandó beszélni.
Ja, igen, hát az is benne lehet a pakliban. Be lehet állítani, tudod, ott ilyen paramétereknél, ilyen fine tuningnál, hogy akkor most ez mennyire ilyen ghostolós AI lesz, vagy mennyire igen, ilyen flagma leszel, mert melyik énedet hozza elő, tehát ez is lehet. És az alapján, hogy a partner az egyébként mibe érdekel, tehát az alapján is ez meg lehet simán oldani. A másik, ami nagyon tetszett, elnyerte a tetszésemet, az a Razer-nek az idei április elsői kampánya. Ugye a Razer már nagyon régóta csinál ilyen tök jó április elsői product demókat. Itt főleg ők ilyen hardveres megoldásokat hoznak. Régebben voltak azért ilyen érdekességek, hogy igen, az egyik leghíresebb, meg ami nekem is nagyon tetszett, itt a gamer közösségben. Eltelt az a Razer Venom, ami egy ilyen energiaital szerűség volt, amit a Razer április elsőjén jelentett be, és ettől akár 4 napig is a gamerek tudnak víz és élelem nélkül játszani minden megszakítás nélkül, ugye, és növeli a reflexet is, meg egyéb gaminghez kapcsolódó feature-öket, tehát a tulajdonságokat, amit egy gamer felvehet, tehát ez volt az egyik még híres ilyen április elsői tréfájuk. De idén, amivel készültek, az egy teljesen felturbozott gamer szék, ugye nekik van gamer székük is, és általában produkt, tehát a maga a termékek köré építik ezeket a dolgokat, és egy olyan gamer széket találtak ki, ami gyakorlatilag egy ilyen polip karok nyúlnak ki a háta mögül, és ezek a polip karok akár mindent is el tudnak végezni így a gamereken, tehát akár meg is tudják őket borotválni, és egyéb dolgokat is tudnak csinálni, tudnak értelmszerűen italt hozni nekik, odaadni a kezébe, megitatni, tehát ezek ilyen kis mini csápok, amik kilógnak a szék hátuljából. Úgyhogy ez az, ami érdekes. Ez egyébként Razer Hulu névre hallgat, mindig ilyen jó szépen nevezik el ezeket a termékeket.
Ez így képről egy kicsit hasonlít az Elf and Light nevű rajzfilm sorozatra, csak ott nem a székből, hanem az emberből nyúltak ilyen nagy karok, amikkel mindent is meg tud csinálni.
Ez ilyen science fiction filmekben, sorozatokban, rajzfilmekben azért ez gyakori, ez a poli. Gyakori. Karok kinyúlnak, tehát volt inspiráció azért bőven.
Igen. Amit én nem teljesen értek, hogy ezeknél a székeknél nem vagyok annyira nagy székszakértő, nem tudom, hogy van egyáltalán ilyen szakma, hogy székszakértő, de hogy miért van az, hogy a válladat külön kell ott tartani, óvni, védeni, vagy tehát, hogy ott válmagasságban van egy ilyen kiálló rész, ami gyakorlatilag attól óv, hogy te kiessél a székből, vagy?
Hát igen, tehát azokhoz lehet, most csak mondtam az igent, hogy igen, értettem a kérdést.
Ja, jó. Azt hittem, hogy tudod, hogy tényleg azért van.
Igen, értettem a kérdést. Itt főleg, amikor gamer székekről beszélünk, akkor egy az évtizedes, vagy hát nem is tudom, hogy kb. Mióta van egyébként ez definiálva, hogy gamer szék, szerintem egy ilyen, nem, tehát egy 10 évnél nem később, tehát ilyen 2010-es évek elejétől van gyakorlatilag szerintem ilyen szó, hogy gamer szék.
Mert előtte nem játszottak kategóri. Az emberek?
De azelőtt nem volt ekkora nagy kultúrája annak, hogy most én egy gamer széken ülök, nekem egy gamer asztalom van, nekem mondjuk ez egy gamer monitor, mert hogy ez 240 Hz-es, tehát előtte azért...
Ja, csak leültek a hokedlire, és akkor
nem,
ott játszottak.
Azért nem, tehát előtte is volt azért ilyen, ami kifejezetten kicsit így jobban van játék optimizálva, videókártyák estében abszolút, de hogy maga ez, hogy egy gamer szék van, vagy gamer asztal, szerintem azért, még azért a 90-es években nem biztos, hogy úgy a PC világban azért ott az előtérben volt. És amióta van azért, azok úgy dizájnolták meg, hogy olyan, mint hogyha egy ilyen versenyautóban ülnél egyébként, tehát ott is, hogyha megnézel egy ilyen profi sportkocsit, akkor ott is hasonló ülések vannak.
Na jó, de egy sportautóban ott azért hatnak rád erők. De hogy olyan erők, ilyen centrifugális, centripetális erők, ami gyakorlatilag ki akar hajítani téged abból a székből, de amikor egy számítógépes játék előtt ülsz, akkor te ott kvázi mozdulatlanul ülsz, és csak a képernyő gyorsul.
Azért, hogyha van egy intenzív játék, akkor ott mozogsz jobbra-balra egy kicsit azért, főleg amikor mondjuk kicsit előrébb dőlsz, vagy éppen
igen, jobb. Igen, te mozogsz.
Igen, igen.
És tehát, nem pedig a szék mozog alattad, igen, és ki akar hajítani magából.
Tehát a design szempontjából ez így lett egyébként kitalálva, és maga ergonómia alapján is, tehát nem csak az, hogy most hasonlítson úgy, mint hogyha egy ilyen sportautóban ülnék, hanem ergonómia szempontjából is azért, hogyha összehasonlított, hogy hol kényelmesebb ülni, ahol van esetleg kicsit, tehát ahol egy ilyen teljesen ilyen lapos felületen ülsz, és akkor tudsz jobbra is, meg balra is dőlni, vagy éppen egy olyan, amiben nem az, hogy teljesen beszorít, hanem hogy ad egy ilyen keretet így a tartásodnak, meg az ülésednek, akkor egyébként nekem az a saját tapasztalatom szerint, nekem is van egy ilyen gamerszékem, ott nekem abszolút ott kényelmesen, mert ad egy kicsit ilyen pszichológiai biztonsági érzetet is, meg ugye nekem is jobban esik beleülni.
Szerintem így jövő évre adhatunk egy kis tanácsot a Razernek, hogy a 7 pontos biztonsági övet még applikálhatná ez a székhez, hogy ne csak pszichológiai biztonságban érezd magad, hanem fizikai biztonságban is.
Nem csak nekik egyébként, hanem ugye általában ez így szokta kinézni ezek a székek. De azért vannak olyanok is, amelyek teljesen így körét fonódnak, de egyébként pont ez a Razer szék, tehát amit most éppen itt nézünk, az azért kevésbé olyan, inkább csak kicsit a formája olyan, ott a szélén van egy kis kitüremkedés, de hogy maga a formája inkább olyan, tehát hogy az oldalról megnézed, akkor nagyon minimális az, amikor itt körbevesz téged, tehát annyira nem vészes. Az főleg azért is egyébként, tehát azért is fontos itt, hogy itt azért vannak méretek is, tehát hogy ha ilyen széket vesz az ember, akkor akár választhat L-es, XL-es, meg XXL-es székből, ugye teherbírás, illetve magasság szempontjából is tök jó, hogyha be van állítva, mert ugye ott vannak a különböző támaszok, akár deréktámaszról beszélünk, vagy éppen másról, amit ahol személyre kell szabni, hogy milyen magas az illető.
Akkor mi gyorsan próbáljuk ki az irodai székünket, hogy az is ennyire kényelmes-e.
És ha nem, akkor kérünk majd újat.
Igen, így van. Főleg ilyen csáposat.
Igen.
Sziasztok!
Sziasztok!